Aha. Ha vegyetek füles, ha hallani akarjátok Pistát.
Igen, tessék.
Hello, Pista?
Igen.
Hello, az égéstérben vagy.
Hello, Pista.
Nem, Tibi, én konkrétan a Dánszorosban állok, Dániában. Pontosan az óceán partján.
Na, figyelj, Pista, az első nagyon fontos kérdésünk, miközben köszöntjük az égéstér hallgatóit, hogy igaz a rémhír, hogy a Csikós beleszeretett a Toyota Mirai-ba?
Azért így nem mondanám. Belülről azért lényegesen jobb a helyzet, mint kintről. Működik a dolog, és nagyon-nagyon jó meg van csinálva. Tényleg annyira csendes, hogy a lélegzetvétel előtt hallott benne, és most nem húzok.
Többenetesen
csendes belülről az autó.
És kívülről?
De hogy, hát kívülről meg igazából olyan, hogy inkább elszodítod a fejed, mikor arra mész a kaja felé, mert ott áll.
Na és,
de valami rondább. Az ötajtós mini Clubman, az konkrétan úgy néz ki, mint egy partra vetett Saratov hűtőszekrény. Nagyon ronda a hűró szerencsét. És tudod, ilyen nagy krómozott kilincs van, tényleg a régi hűtőszekrény, igen, kettő. Abban még nem mertünk beleülni, mert
aha, és mik vannak még? Tegnap posztoltál egy nagy sikerű Coelho képet. A depresszió elleni 5 literes Mustangra.
Azt kellett már, van a Mustang az tényleg zseniális. Figyelj, belegondolsz, hogy 13.670.000 forintba kerül az a kocsi, és nagyon kész van, nagyon, nagyon jó, tényleg egy multilink hátsó felfüggesztése van, nincs másfél tonna, rohadt erős.
Nincs másfél tonna?
Nincs másfél tonna. Ilyen autókat már Európában lassan nem is gyártanak, sőt, nem is gyártanak már ilyen autókat Európában. Ez a döbbenetes benne,
hogy Európában gyártják, nem?
Na, de érted úgy, hogy európai gyártónak már nincs ilyen nagy kéziváltó, hátsó kerék, V8, szívó. Ez egy ilyen dinoszaurusz, ami úgy itt maradt, és nagyon
Fény, de ez jó. Ez nem egy új autó, mit keres ez Tannisban?
De új autó, idei.
Hát most volt valamikor idei. Új Mustang, 3 éve, nem?
Vagy ez nem. Ez vadi új.
Ez ugyanaz, csak bemutatták már egyszer 3 éve.
Az, amit én írtam a boss.
És igazából most került gyártásba.
Mi csoda?
Az a boss, amiből egy darab volt Magyarországon.
Ez a következő.
Ez a következő?
Uh-huh. Következő, és nagyon jó. Tényleg nagyon jó a kocsi. Én szkeptikus voltam, de nagyon fasza. És az MX-5-ös is zseniális. Az egy kincs, az egy csoda, az a kis autó. Meg még vannak Subaruk, meg sok minden nincs itt amúgy, ami nem is fog belekerülni. Valószínűleg a Mirai se fog belekerülni. Nem lesz rá szavazni, mert januárban nem árulják, csak 4 országban, és ugye 5-be kéne, hogy árulják.
Ezt az amatőrséget.
De ezen még megy a vita, figyelj, 80.000 euróba kerül, és igazából nem tudod hol tankolni, ez a legnagyobb baja. Ezen kívül tök jó belülről, kintről meg iszonyú ronda.
Mert hogy mi a Mirai-nak a lényege?
Hát, hogy hidrogén.
Azt, hogy ez egy üzemanyagcellás elektromos autó.
És akkor, várjál,
a hidrogénkút viszonylag kevés van. A múltkor is vezettünk ki, ugye amikor kín voltam valami tüzelőanyagcellás, és megkértek, hogy azért annyira ne autózzuk ki belőle a hidrogént, mert fél tank a tankolás.
Nem, itt is Aalborgba járnak tankolni, ami 50 km innen, ott van egy hidrogénkút, és akkor megtankolják, visszajön, és ilyen 300 km körülbelül a hatótávja, hogyha fűtesz, mert azt azért kell itt, meg klímázol. És beszélgettük itt a környező országok újságíróival, és mondták, hogy igazából ez a hidrogén highway, amit így nagyon mondanak, hogy az északi államokban van, az igazából nincsen még, csak Norvégiában van aránylag normális töltőállomás hálózat, többiben még ki sincs építve. Úgyhogy tök jó, meg nagyon, nagyon future, meg nagyon jövőbe mutató, de nem tudod hol tankolni.
Hát,
de figyelj már, nem 80.000 euró viszont egy Tesla is.
Igen, 80.000 euró egy Tesla is, pontosan ez az ellenér. Viszont ami nagyon jó...
Elég erős ellenér, most szörnyűködtünk a fotókon, hogy úristen, hogy néz ki.
Elképesztően ronda. Olyan, mintha ilyen emeleteket építettek volna, mert ugye az egész hátlásnál nagyon lapos. Nem is érti az ember, hogy miért tökönnek raktak rá még 3 ilyen gangot. De ami nagyon jó, és az tényleg nagyon szuper, azt mindenképpen otthon ki kell próbálnatok, az a Suzuki Vitara-ban az 1.4-es turbomotor. Te öregem, lelkalappal, az nagyon jó. és tök jó néz ki a Vitara. Oda raktuk a HRV mellé, nyilván nem direkt konkurensek, de azért kicsit mégis. Sokkal jobban néz ki a Vitara, ilyen szürke, sötét-szürke, felnikeni, kicsit meg van emelve, ilyen nagyon macsó az egész, és tök jó az összkerékhajtása. Na, nagyon jó. Nagyon jó.
A Vitara homokon csapattál egy kicsit a Vitarával, azért derült ez ki?
Aha, és tök jó. Ugye a HRV-es csak elsőkerekes az ilyen, meg ilyen nehéz is, meg minden. De nagyon jó.
És honnan származik a motor? Vagy ezt kérdezzük az Assurtól, hogy miféle 1.4-es turbó?
Ez egy 1.4-es turbomotor, ez sajátjuk szerintem, de majd Assurt biztos jobban fogja tudni.
Nem, Assurt azt mondja,
hogy most mutatták be Frankfurtban ezt az autót.
Fie, úgy csípat, mint a 7 centség, és szétforogja magát. Nagyon aranyos kis dolog, és nem hangos.
Hány ló?
Ezen kívül 140.
Az nagyon erős az 1.6 szívóhoz képest, amivel szintén meg voltam elégedve.
Jó, és akkor ez még mindig ugyanaz? A öt ételből áll?
Figyelj, a kaja zseniális. Hát, tegnap már nem bírtunk vacsorázni Csikóssal, mert még ebédről tartott a hatalmas nagy urlúszi lakoma maradvány. Nem bírtunk meg sem mozdulni. Iszonyú jó főznek, nagyon kedvesek az emberek, és mindenki beszél angolul, de tényleg mindenki. A spárban, az eladó kislány, a trafikos néni, a benzinkutas, mindenki tud angolul. Az utcán oda jönnek az emberek, mert ugye itt nem látnak ilyen autókat, hogy mindenki ilyen kis gyógyszeres dobozokkal közlekedik, mert 180%-a
mindenki ilyen ájgókkal, meg ilyen vackokkal járnak, tényleg.
Igen, és oda állsz, bárhol leállsz egy MX-5-össel, vagy egy teszem azt, egy Subaru Outback-kel, és ma oda jönnek az emberek. Így a hotel udvart azt így ellepték a nézelődők.
Ott egy Octaviával már Mayer vagy?
Abszolút.
Ahhoz, hogy itt egy normális, teszem azt, legyen egy passzát, ott már olyan kőgazdagnak kell lenni, hogy ezt nem viszi el senki.
A dánoknál ugye magas az adó, és volt valami szekéradó, amit bevezettek pár száz éve, és ezt meghagyták az autókra is. És olyan, ilyen 100% az autóárának az adótartalma.
A 10.000 eurós kocsi itt 28.000-be kerül, mert 180% még rájön. Amúgy most Csikóssal kijöttünk ide, kérlek szépen Skagerrakba, ami egy nagyon fontos történelmi helyszín, többek között itt mérték
rá. A nagy tengeri csata.
A Bismarckot is annak idején. Az Opel Karlt hoztuk el.
Ami mit csinál?
Csak Carlito.
Mit? Carl. Ja, Carl. Ó, megvan a Carl. Vezettetek Carl.
Persze. Beülök, hogy halljátok, mert nagyon jó tájszigetelt a Carl, csak nem szabad nekidőlni a vejtelenek, mert kipuposodik.
Belülről vagy kívülről?
Belülről ki tudod nyomni, hogyha nagyon nagy a G-oldal gyorsulás van, akkor így kipuposan nyomod az ajtót, mert olyan kicsike nagyon az egész. Úgyhogy abban ülünk most éppen, ide eljöttünk fotózni, iszonyú szél fúj, de gyönyörű ez az egész északi tenger.
A tengerparton fagyizás meg volt már Pistől?
Nem fagyiztunk a tengerparton, mert a pofádba fújja a szél a fagyiz. Én az előbb rágyújtottam, de esélytelen voltam beleszígni, hogy olyan szél fúj, mire a számhoz emeltem, elfogyott konkrétan.
De tudod, mit csinálnak a dánok? Azok ravaszabbak.
Beülnek az autóba.
Arccal a tenger felé, ott van 5 méterre a van egy út, ami odavisz, ott vannak a tövében, ott van a parkoló, meg a parkolónál
igen,
a fagyizó.
Igen,
és így arccal hát, beállnak kocsival a tenger felé. Jó is, mert hogy minimum a 60-as szél, ami szembe jön, tehát tényleg nem tudsz se cigizni semmit, és hát más se. És akkor így elnyalják a fagyit, és hazamennek.
De az a tengerpart az nagyon, az zseniális. Oda még fogunk menni, mert tegnap az egyetös. Nem, mert megpróbálunk úgy autózni, hogy ugyanabban a nyomban nem menjünk bele kétszer, de tökre jó meg lehet csinálni ezekkel a hátsókerekes autókkal. Képzeld el, tegnap elvittük végre az egyetös MX-5-öst, a sper nélküli kicsit, és hát hibátlan az is, és ma már nagyon fenem a fogam a 2 literesre. És nagyon-nagyon jó az a tengerpart. Winklinek mondom még amúgy egy érdekes adalék, amit így megtudtam itt az itt élőktől, meg az itteniektől. Kétszer annyi a nő, mint a férfi. Nagyon szépek a dán csajok.
Kellemes dán önőborja.
Hosszú
vajon víz tényleg, hibátlan nem, bőrrel, nem?
Nagyon szép csajok, és annyira nyápicok a dán férfiak, mert ugye itt nagyon-nagyon emancipáltak a nők.
Igen.
Hogy inkább a távol-keletről hoznak maguknak feleséget, úgyhogy tele van ilyen maláj, meg mindenféle csajjal itt
a... Jó, most ezt már végképp nem merem megkérdezni, ezt most miért nekem címezted?
Mert te szereted az ilyen kultúrbetéteket, egy ilyen szociológiai érdekességet.
Igen, jó.
És a csajokra mennyi az adó?
Nem tudom, de úgy örülnek, hogyha hozzájuk szólsz, mert amúgy nem beszélget velük senki, a dán férfi az nem mer hozzá se szólni, vagy megkicsérni, hogy milyen jó néz ki, mert valami, mert azonnal lecsavárják a tökét, azt hiszi, pedig nem. De amúgy...
Te ugyanott vagy, ahol mi voltunk?
Ott, ugyanott.
Egy pár hozzámos kiserélték a népességet? Vagy hol? Tehát, hogy én nem éreztem azt, hogy annyira...
A vasárnap nyitva van a bolt.
Tudom, azt tudom, Pista. A csajokról beszélek.
Rendesen be lehet menni a boltba, és akkor veszel dolgokat vasárnap. Elképesztő. Nem járnak templomba.
És a spárral szemben nem találkoztatok a magyar házas párral, aki a kerítést szokta ott festeni?
Jöttek, kijött egy pszichológus is, jókat nevettünk rá, mert mondta, hogy micsoda problémái vannak a dánoknak. Ő itt pszichológus 6 éve Dániában.
És mondta, milyen hogy problémáik
a, mondta, hogy, hát mondta, hogy a dánok a stresszre panaszkodnak. mondja nekik, hogy hát gyerekek, hát igazából nem tudjátok pívni a stresszbe, hát 6-8 betege van a naponta, Budapesten meg volt 60-80, meg hát ugye itt más pénzekkel gurigáznak. 440 forint a benzin például pontos számozgán. Sokás kizó, mert uncsi van. És egy ilyen genetikailag belejük van kódolva a skizofrénia. Hát ugye mikor lövöldözött az a hülye gyerek tavaly?
De az norvég.
De lövöldözött.
Viszont Harry Gibson volt, aki kiköltözött a nyárilagba, hogy megszabaduljon a feleségétől, és azt úgy csinált, mintha írna.
Igen. Úgyhogy azt mondják, hogy itt sokás kizó, hogy nem is értem, hogy annyira nyugis egy jó pofa ország, hogy nem igaz, és gyönyörű, pedig azt mondják, hogy ez a rész, ez itt Dánia segjuka, de hát itt a segjuka.
Annak még a segjuka is kívánatos.
Abszolút. Szóval tök jó, meg vagyunk, sok mindenbe ültünk már, igazából annyi nincs, hogy most hátas dobjuk, hopp, most felszedtem a ragasztást, itt egy kicsit csíkebb a kálba, az nem baj. Ki ezt ez a néz? Én ezt egyem tovább, jó. Szóval annyi minden nincsen.
Kapirgáltál a Kárlában?
Nem, itt hozzáértem, a kesztyűtartó fölött van egy ilyen gumírozott rész, és így a kezemben maradt ez a gumírozott, így feljött a ragasztó. De mindegy, ez egy olcsó kis autó, és nem is fogják sajnos Magyarországon árulni, pedig
nem is elférne
a piacba. Igen.
Na és Subaru Levorg van?
Van Levorg, egy darab Levorg van, az a baj, hogy mivel hogy egy van belőle, és azt mindig elviszik ilyen mindenféle jávorszárvas tesztre, meg lápatesztre, úgyhogy már a macerás hozzáférni, de feltett számlékom, hogy beleüljek. Amúgy a Levorg az egy puttonyos impreza, sokan nem tudják, meg legacizzák, de ez egy impreza, aminek van egy csomagtartó, és az amerikai piacra csináltak főleg, mert ott nyitek az amerikaiak, hogy nincsen belőle kombi.
De hát ez egy hagyománya a Subarunál, hogy az Imprezára minden hülyeséget csinálnak, például a Forester volt régen, vagy volt a nem Sportback. Igen. Hogy hívták az Impreza kombit régen?
Véri Sportkombi.
Sportkombi, igen.
Azt hiszem úgy hívták. Szóval itt van a Levorg, sajnos csak az 1.6-os turbomotort fogja megkapni Európa, a 2 literes majd 300 lovast, azt megtartja Pauknak. Ez meg itt van most egy CVT váltóval. Na most erre adnék időt, hogy...
Turbo?
De mindenképpen. De egy hát turbó.
Hű, az de szarul hangzik már önmagában. Eleve egy benzines turbó automata váltó, bármilyennel az iszonyú.
Pista, majd nézzétek meg, mit kajál azért.
Hát itt minden nagyon sokat fogyaszt, de mindenképpen megnézzük. Nem egy klasszikus szépség, azt meg kell adni, hogy azért az Outback mellette az elegánsabb, pedig az is egy 20 éves forma. De mindenképpen kipróbáljuk, mert amúgy meg Subaruból van, szóval jó összevárnak, vagy csak olyan, mintha egy ilyen autókatalógus nézegnél az elmúlt 15 évből. De vannak meglepetések, például onnan ez a Vitara, ez tök jó volt, mert mi volt még jó csík, most már beült csíkos is mellém. Ez a Kármis aranyos. Hát a Mirai, na, ma itt van, előjött.
Ugye, mégis beleszeretett a csíkos a Miraiba.
Beleszeretett. Meg az S-Max az egy ilyen furcsa dolog. Vezettem az X1-est, az első kerekes SUV-ot, ami igazából most tök mindegy, hogy milyen.
Várj, a BMW X1, vagy milyen X1?
Aha, ez az új X1-es, ez a mini platformos.
Kevésbé csúnya, mint a kifutó?
Kevésbé, mert megcsinálták a hátulját már rendesen, tudod, nem ilyen nehéz beesett kerekű hátulja, hanem ilyen. Ránézel, meg nem mondod, hogy ez nem egy X3-as. Olyan...
Az egész autó olyan ronda volt, hogy a csaj, akinek a BMW Design Központban az volt, és mondtam neki, hogy de hát az milyen ronda, és azt mondta, hogy de milyen jó vezetni. Tehát egy percig se védte a formáját.
Nem tudom, mennyire veszik azokat a vezetés élményé. Szerintem pont jól tudja a BMW, hogy azt mondták itt az emberek, hogy 5-ből 4 vásárló, azt se tudja, hogy melyik végén hajt az autója.
Na jó, Pista. Azt mondom meg végezetül, mielőtt rettenetes roaming tarifát vernénk rád, hogy ilyen szupersportautó kínálat van-e valami, nincs. Mondjuk a Mustangon
nincs,
kívül?
Nincs, azért nincs, kérlek szépen, azért nincs, és ezt mondjuk ez egy értelmes gondolat, mert végül kivették, ugye kivették ezeket a szupersportautókat Csíka a listából.
Még nem
dőlt el, de el fog valószínűleg, mert egyszerűen nem fér hozzá az összes zsűritag. Az országokban nincsenek ezekből tesztautók, így nem is tudják érdemben tesztelni. Amúgy az mindent elmond, hogy az 59 zsűritagból 22 van csak itt.
Az egy elég jó szám.
De máshol tudnak, azt mondja Csík, hogy mások tudnak máshol teszteni, de azért sokan nem ülnek egyik autóban sem. Hát. Pedig ez így a legjobb, hogy...
Nem baj, mondd meg a Csíknak, hogy szavazzon akkor az MX-5-ösre, meg a nem tudom mi, a Mustangra, hogy egy kicsit izé...
Nyilván az MX-5-re kéne szavazni,
mire
meg
fog a
ezek tudják,
tudja
hogy azok jók.
Mire fog
nem
fog,
nem tudja még. Nem tudja. Senki nem tudja igazából, mert szíve szerint mindenki az MX-5-öt meg a Mustangot viszi el, azoknak a kulcsa alig lóg a falon. De hát ugye nem praktikusak, meg nem innovatívak, meg minden, hogy azok szerencsétlenek nem nyerhetnek, ennek ellenére mindenki bennük ül egész.
Ne haragudj, mert mi az, hogy innovatív egy rohadt autónál, aminek mondjuk már egy ideje négy kereke van, néhány ablaka, hát, ajtaja, meg teteje.
Kérdezd a zsűritagoktól, én nem érzem annyira ezt az egészet, de nagyon jó itt lenni.
Na jó, hát akkor Pistának további kellemes tartózkodást kívánunk, és Csikósnak. És jó, mikor jöttök haza?
Csütörtökön éjszaka érünk haza, péntekre veszünk ki Szabit szerintem otthon.
Jó van,
de majd jövő heti égéstérbe beszámolunk.
Jó van. Köszi!
Ciao.
Hello.
Sziasztok, hello!
Na, hát akkor beleszeretett a Csikor Tamiraiba végül is?
Nekem
úgy. Ugye? Hajlamos.
Hát nagyon megbocsátott a Csikos, hogyha arról van szó.
Igen, kérném az égéstér azon hallgatóit, akik számítógépen hallgatják, vagy mit tudom én, lelkiismeretesek, és vagy esetleg a mobiltelefonon tudnak gyorsan képre keresni, hogy keressenek rá a Toyota Miraira, hogy tényleg ennél elborzasztóbb dolgot nem is tudom mióta volt. Szakítottak egy kicsit ezzel az elfuserált Hyundai image-el, most egy ilyen általánosan nagyon elfuserált valami régi NDK tudományos fantasztikus film, vagy nem tudom mire hasonlít ez a Mirai.
Az a baj a Csíkossal egyébként, nem akarom őt a háta mögött, de ugye ő Tokióban nőtt föl. És az echte japán belpiacos autó, az abban mindig van egy ilyen kis bénaság.
És mi? Nissan Cube?
Hát az is egy kicsit béna.
Mi? Toyota Scion? Semmi béna hát, nincs
mi?
Benne.
Dehogy nem.
A Scionba?
Hát a
kurva
kockába.
Igen.
A kockába. De vannak a dobozautók, meg a lokomotív kisbuszok, meg vannak ezek a béna szedánok.
Ja, ez a Toyota V, amiket Szibériában láttam. Azok az írtózatosan
rondadók. És tehát, hogy ezek részei az utcaképnek, és lehet, hogy a Zsoltnak nem annyira bántja ez a szemét, sőt, ő aranyosnak találja.
Igen, ez az aranyosság ugye Japánban. Nekem a kedvenc aranyos japán része az volt, amikor volt egy ilyen lerácsozott rabszállító teherautó, és rajta volt egy ilyen Hello Kitty matrica a vezető ajtó.
De igazából megvédelem a Csíkost abban a szempontból, hogy a 70-es, 80-as években azért a japán autók nem néztek ilyen borzasztóan, mint most némelyik.
A belpiacos?
A belpiacos az különösen nem. Tehát a 70-es évek vége az egy nagyon érdekes korszak, és kifejezetten stílusos dolgok voltak. Tehát ilyen Nissan Skyline kupé meg. Tehát meg kell nézni.
Akkor még volt Chrome.
Amikor kicsit ilyen amerikás autók igen, voltak ezek hát még.
Volt ugye az olasz vonal a japánoknál.
Volt olasz vonal, és volt egy amerikai
vonal. Meg volt az amerikai vonal. Igen.
És mind a kettőben van valami, igen. De mind a kettőn japánosan amerikai, meg japánosan olasz, tehát hogy azért ők...
De mi volt az olasz vonal?
Hát az olasz vonal az egészen korai, amiket nem is nagyon ismerünk, amikor azt mondjuk, hogy... Tehát akkor konkrétan olaszok terveztek a japánoknak. Olasz dizájnerek rajzolták az autókat.
Egyébként ez most se lenne egy rossz ötlet.
Igen.
Hát csak az olasz dizájnipar meg közben megszűnt így teljes egészében. A Pininfarina van még, de hát őket is megveszik mindjárt.
De mi volt olyan japán autó, mint olasz tervezett?
Például az Isuzu 117 nevezetű kupé.
Igen, ezek a teljesen ismeretlenek szerintem. Volt egy nagyon régi Skyline, ami szerintem még olasznak nézett ki, vagy az már amerikai?
Az a baj, hogy ez most csak mi lelki szemünk előtt van. Tehát
igen, ezt nagyon nehéz lenne megtalálni, mert a pontos típusokat sem nagyon ismerjük.
Igen, meg van egy Isuzu Bellet nevezető autó, ami egyébként a Csík kedvence, ami kicsit olyan, mint egy pajzs nélküli Alfa Giulietta abból a korszakból, tehát ilyen formás kupé jó arányokkal, és az is olasz tervezés, azt hiszem. De volt ott egy-két ilyen, tényleg.
Érdemes lenne visszatérniük ide, főleg, hogy elnézzük a mostani. Főleg a Toyota termést, azt mondom.
A Toyota-nál valami probléma van a dizájnban pár éve.
Van 3-4 tervező stúdiója egy világszerte, van nekik egy, hogy mondják a kettes franciául?
Ez a dél-francia.
Ödédő, azt hiszem úgy kéne ejteni, az ED2. Valahol Dél-Franciaországban van.
Egyébként azóta, hogy áttelepültek oda. Tehát amíg Brüsszelben volt a központ, egész jókat csináltak.
Katasztrofális. Nem tudom, hogy... és pedig ők is terveznek európai Toyota típusokat, és ugyanazt a rettenetet látott tőlük, mint amit a japán központból. Egyedül talán az amerikai központnak van valamilyen.
Hát most ez a Pokémon arc megy, ami a nagyon kicsi autóknak jól áll, de egy ilyen Mirai az már tényleg egy Maximus, hogy hívják ezeket a transformereket.
De nem csak az, nézd meg milyen irányba mentek Optimus. El, tehát az új Priusban Optimus. Is van azért egy jó nagy adag Mirai. Ez az új Prius is egy ilyen elég nehezen elnézhető dolog.
Két kurva nagy agyar elől.
Igen.
És mintha egy hátul, és mintha ilyen agyarak tartanák a föld felett.
És ilyen, mint hogyha pici kerekek lennének, és nagyon nagy túlnyúlások, mint hogyha így túlnőtt volna a saját.
Igen, a kerekek valahogy nagyon
bőnek. Az az érdekesebb egyébként, hogy a Mirain ezt látod, a Priusnál viszont nem, ott szétcsúsztak a kerekek már. Viszont nagy tengelytávot használnak most újabban. De nem ezt akartam mondani, hanem hogy mostanában elkezdtek jönni ezek a képek a tokiói autószalonnak az újdonságairól. És ott több olyannal találkoztam, de már korábbi években is, hogy valami kis dobozautó, valamilyen fura dizájnnal, és a belső tere viszont ilyen össze-vissza variálható, ilyen egész kis nappalit lehet csinálni belőle.
Subaru Libero? Amikor majdnem, kanapét csinálsz, meg tárgyalóbuszt abból a másfél négyzetméterben.
Nagyjából igen, a méret is tímmel, mert ezek ilyen keikár platform, tehát ugye a Japánban úgy van, hogy...
Tényleg, hogy az a fontos, hogy kis alapterület, és az aerodinamika nem számít, hiszen úgysem mehet gyorsan, és igen, ebből lesznek a dobozok.
Igen, de nagyon, nagyon érdekesek. Most 2 vagy 3 ilyen is volt, azt hiszem a Suzuki-nak is volt ilyen, meg talán a Daihatsu-nak, meg Nissan-nak.
A Suzuki-nek nagyon szuper dobozautója van.
Egyébként igen.
Egyébként azt mondanám, hogy a Japánban a Suzuki Wagoner Plus is egy nagyon szuper autó volt. Tehát, hogy az is pontosan ugyanez, hogy kanapé elől, így hajlítom, úgy hajlítom.
Nem, az nem a Plus volt, mert a Plus azt nekünk csinálták. A sima Wagoner, az egy keikár, tehát az egy akkor alapterületen,
amekkor
ott, igen.
A Wagoner nekem annyira tetszik, hogy én még ilyen rulettkerék projektnek is gondolkozom, egy régi a doboz Wagoneren.
Ami volt Matáv bordó telefonfülkeszínben.
A telefonfülke, igen.
Telefonfülkeszínben, és úgy is nézett ki.
Úgy is nézett ki, határozottan, igen.
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 Na mindegy, hogy szóval ezek vannak akkor a japán keikár ébredés, a Csikós megy is valamikor, nem? A tokiói szalonra.
Hát az a hónap végén van.
Szegény. Igen.
Ha jól csalódom, azt hiszem, október 30-a nyitónap, és a Csikós az kint lesz.
Pap Tibinek mi volt a szabadságharca, amit könyörögtem, hogy ne mondja el odalent?
Volt valami lagunás téma?
Ja, a lagunás! Igen, mert ezzel el kell, hogy dicsekedjek, hogy rászántam magam végre, hogy elmenjek lefotózni a tényleg, végül is egyszerre jó és rossz érzés, amikor az ember felülkerekedik a lustaságán és az iszonyán, és halogatja, hogy akkor feldolgozza ezt a 470,000 kilométeres lagunát, és igazából halogatni is jó, mert akkor nem kell éppen megcsinálni, de most már az is jó érzés, hogy tudom, hogy ma délután kimegyek Veresegyházra és lefotó. Igen?
De ő volt az a laguna, aki halasztást kért, mert hogy...
Igen, egy váltócsere becsúszott, igen.
Hát ez becsúszhat bármikor.
Persze, egy laguna, 470 ezernél? Hát miért?
Egyébként 470 ezernél nyugodtan csúszom.
Igen. Na mindegy, és mi volt a laguna?
Hát az első, igen.
Most ugye azon agyaltunk, hogy ez Laguna 1 vagy Laguna 2, és én nem szerettem a Laguna 1-et, csak most akkor kiderült, hogy az 1-es.
Nem vagyok biztos benne.
Bandi azt mondja, hogy mintha az olvasó az 1-est írt volna, de én azt hittem, hogy ez egy 2-es, és én a 2-est például tökre szerettem volna, hogyha nem lett volna ilyen reménytelenül ilyen labilis idegállapotú jármű.
Egy nagyon jó dizájn volt, tehát jó az egyenes vonalakból volt. Egy nagyon jó dolgot hoztak ki, és szürke műanyagból.
Igen, Toulouse-ban mutatták be az Airbus ugye? Úgy kell, Airbus gyárban. Igen. És ott meg lehetett nézni, hogy hogy készül a 7, vagy mi 340, 700, vagy 600, vagy mi volt, én őrült hosszú volt, mert majdnem kilógott a hangárból, meg minden, és ott mentünk vele, és tök jó volt a kocsi. És akkor volt nálam egy ilyen tesztautó, az már így a faceliftnél volt, és ilyen voltak ilyen furcsa dolgok.
Na de várj, tehát ez most nem a bemutatóról beszélünk.
Ez már nem a bemutató, igen? Hanem a való élet. A tesztautó, ilyen soft turbo motor, ami tök kellemes volt, ugye ott az 1.9 DCI volt az ilyen csapdamotor, amivel sokan szívtak, és xenon lámpa volt benne, és nem tudom, és mondom, olyan furcsa ez az autó, és így húzott ki a levegő az ablakemelő gomboknál. Ez volt az első ilyen gyanús izé, hogy ott süvített a levegő. Hogy úgy oda tetted a kezedet, így érezted, hogy ott mozog a levegő.
Ez hogy lehet?
Nem tudom. Ez egy
nem derült ki.
Mondom, basszus, hát jó.
Ez a húzatmentes szellőzés.
Elmentünk vele valahol kirándulni, és lőn este. Na, fölkapcsolom a csodálatos xenon lámpát. Hát esküszöm, leléptem, 10 méterre világított a xenon lámpa. A reflektor világított el egy ilyen 20-30 méterre, úgyhogy a xenonnal úgy tudtam 70-ig felgyorsítani a tök sötét, mit tudom én, milyen bőzsönyi utakon, tehát az volt forgalom, hogy reflektorral mentem, és senkit sem zavart.
Tehát, hogy, a xenon,
tehát hogy annyira valamiért beállt, azt hiszem, volt valamilyen szabály, ugye ennek van egy szintszabályzása, és ennek volt ilyen szintszabályzó elektronika problémája, hogy
pedig a faceliftnél már ilyesmik nem lenne.
Akkor illető. Volt új a xenon, sajnos. Ja. És akkor még nem volt kiforrott. És ugye jött utána a következő Laguna, ami ugyanerre a platformra épült, és addigra megint kiforrott, de ezt megcsinálták olyan rondára, hogy tényleg a kutya is csak sírva enné meg. És viszont az egy állítólag egy tök jó autó lett volna, és nem vette meg senki. Tehát, hogy már így leállították a forgalmazását évekkel ezelőtt Angliában, meg ilyen nagy piacokon.
Mert ott az volt a probléma, hogy mire kiforta magát a harmadik generáció, addigra az konkurencia följebb lépett egy fél méterrel körbelül, és ez belül belső téri térkínálaton is ugyanúgy érződik, meg rendes futóműveket kezdtek csinálni hátra, meg ilyenek.
Hát meg ugye fáradtságos munkával elég rendesen lelakták a Laguna nevet azért a...
És a második generáció azon nagyon fura, mert tényleg nagyon, nagyon élesen emlékszem, hogy én 2000 környékén írtam róla, bemutatják, és nagyon űrhajó forma volt, és így nagyon nem értettük, hogy ez hogy
az
hogy
egyes laponai szép volt azokkal az ilyen levágott végű ellipszis, hátsó lámpa.
Hogy lehet egyáltalán ilyen fura dizájn csinálni, és akkor 2 vagy 3 évvel később meg már annyira nem figyelt rá senki. Tehát, hogy nem, ezt nem tudom, hogy mitől tartós egy dizájn, vagy mitől nem, de ez annyira meghalt 1-2 éven belül.
Most egyébként azt mondják, hogy elég jó használt vétel, mert semmi ára nincsen a hármas lagunáknak.
Így van. És benne van mondjuk a legtöbb, vagy a 99%-uk az a 2 literes dízelmotor, ami viszont tök megbízható. Az egy tök jó motor. Ugye régen volt az 1.9-es, ami ilyen percre 300 ezer kilométernél azt mondják, hogy mehetett nyugodtan a kukába, mert felújítani se lehetett semmi. És ez meg egy tök tartós motor, és tök jó. És akkor benne van egy autóban, ami szintén kiforrott. Csak hát ez senkit se érdekelt már itt a piacon.
Na mindegy, délután kimegyek. Legalább ki fog derülni, hogy 1-es, 2-es, vagy egy 3-as, amivel rengeteget
mentek. És persze lehet, hogy kiderül, hogy ez a 470 ezer futott autónak az égvilágon semmi baja nem volt.
És vegyen bárki
nyugodtan. Erre kíváncsi leszek egyébként, mert milyen motor van benne, ezt tudjuk?
Passz, hát azt se tudjuk, hogy hányas Laguna.
Aha, igen.
Egy telefonszámom van a telefonomban, Laguna 400K néven, hogy nehogy véletlenül összekeverjen.
Ugye ez a megbízhatóság is csak egy statisztikai ízé, tehát hogy vannak nagyon megbízható Alfa Romeók és Lagunák és minden, csak hát arányaiban többen szívtak vele szegények.
Igen. Pedig hát a statisztikailag több jó autó van, tehát hogyha rettenetesen nagy hiba százaléka van, mondjuk 10%-a elromlik, az azt jelenti, hogy 90%-a jó. Tehát...
Hát igen, csak aki egy ilyen szervizbe dolgozik, aki mindig csak ezeket látja iszonyatos mennyiségben, akkor még a szerelős azt mondja, hogy csak egy szarok. Nem?
Minden szerelő azt mondja. Szerelők azért tudják, hogy melyik úgy relatíve a jó autó. Tehát én dolgoztam 2 hétig egy Volvo szervizben, munkafelvevő helyettes tanoncként, és ott mondták, hogy melyik a Volvo, amit megérdemes venni, ez 90, és évek második fele.
És később azt is vetted?
És akkor volt relatíve, nem. Az, én egy jóval régebbit vettem. De azt mondták, hogy ez az S40, V40 vonal, hogy az hulladék, pedig akkor már faceliftnél járt, tehát tudták volna, hogyha kifordult.
90-es évek második fele. Aha. Akkor már volt S40, V40.
Volt.
Ja, meg még egy másik S40, V40.
Az még a Mitsubishi alapú.
Igen.
Tudod? Ez ilyen 96 tájéken jött ki, vagy 95.
És akkor volt vadi új az S80, azt mondták, hogy az a várni kell legalább 2 évet, mert most még állandóan dobálja a kompjúterre hibakódokat, és minden nap jött vissza valaki egy S80, hogy üssék már ki belőle ezt a hibakódot.
És az ilyen jellegű hibák azok abból erednek, hogy ezeknek az autóknak a sajtó bemutatóján nem dicsekszenek el, hogy 500 000 kilométert tesztelték a kalár és hivatagtól a sark körig, mert bizonyos modelleknél elmondják, mások nem.
De mindegyiket ugyanígy tesztelik egyszerűen.
De akkor miért nem jönnek ki ezek az istenverte
ezek
hibák?
Ezek ilyen szoftveres
dolgok, és igazából szoftver verziót szokás cserélgetni időnként, ahogy fejlődik az autó, és hát a fejlesztés egy 2 éves folyamat, hogyha 2 évvel korábbi szoftvert meghagyják, és nem piszkálják, és közben csak megbízhatósági szempontból reszelik, akkor mondjuk jó eredményt tudnának elérni, és a japánok aztán ilyet is szoktak csinálni. De hát van olyan autógyártó, ami időnként szoftvert cserél a fejlesztési folyamat közben, és akkor előfordulnak ilyen bennmaradt hibák, mert ez a következő verzió, vagy nem tudom.
A szoftverfejlesztés ez egy olyan dolog, hogy ezt az autógyárak is azért a végére hagyják, hiszen az bármikor fel lehet játszani rá, és azt nem kell a kalahari sivatagban tesztelni feltétlenül, hogy most a rádióadó bejön-e vagy sem.
És az a baj, hogy ezt össze is csapják. És tehát, hogy amikor a Mazda tényleg Frankfurtba mentünk a hármasokkal, és tényleg minden megállónál az volt, hogy akkor a hibakód javításokat szétkürtölték az ebédszünetbe, hogy ki mit csináljon a fejegységével.
Igen, én egyébként pont ezen filozofáltam ma reggel, mert most nálam egy Toyota Avensis tesztautó van.
Bandi, milyen az Avensis? Megbántad végül, hogy nem az RCZ-t választottad?
Nagyon nem.
Én pedig az RCZ-nek örülök nagyon, ez egy win-win.
Abszolút, mert én tökéletesen elégedett vagyok az Avensis-szel, minden szempontból nagyon jó autónak tartom, kivéve a fedélzeti elektronikát. És azon filozofáltam, hogy tényleg, hogy most itt van a Mazda, egy japán gyártó, szintén egy tök jó autóval, és akkor benne van ez a béna, vagy hát legyünk optimisták, gyerekbetegségekkel küzdő fedélzeti rendszer, és a Toyotánál is ez az, amelyik így kilóg nekem, hogy basszus, minden szépen ki van dolgozva, az autón jól működik, mindent beleülök, és jó fura kezelőszervei vannak egyébként is, de úgy egyébként egy ilyen kellemes japán autó.
De mi fura benne?
A kezelőszervek között. Például a kézifék, az a indítógomb alatt van, egy olyan, mint egy túlméretes ablakemelő kapcsoló, és pont fordított logikával működik. Tehát úgy tudod kiengedni a kéziféket.
Egy villanykézifék?
Egy villanykézifék.
És a kormánytól balra rakták?
Nem, jobbra. Az indítógombnál.
Az
indítógomb alatt térdmagasságban van, és azt hiszem, hogy ha benyomod a gombot, tehát a műszerfal irányába, akkor húzza be a kéziféket, és hogyha magad felé húzod, akkor engedi ki, de ebben most nem vagyok, tehát mindesetre mindig rossz irányban
nyomom. Igen, fordítva működik,
igen.
Kézifék, amit behúzol és kienged, és kinyomsz.
Igen, tehát vannak ilyen furcsa dolgok, meg a tempomatkar az a kormányra van rögzítve, fixen, mint
azt
egy váltóka.
Nem hagyom bántani, az a legjobb a Toyota tempomatkar. A legjobb.
De figyelj, fent van 20 gomb a kormányon, tehát ki tudod kapcsolni a sávtartó asszisztenst ott, ahol a tempomat szokott lenni egyébként, a kormányról, és a tempomatkar meg így forog, mint egy kis ormány, így körbe-körbe, ahogy tekergeted a kormányt.
Nagyon jó, a Toyota tempomatkart azt nem hagyom bántani, ez így van 20 éve legalább a Toyotában, és ugyanúgy működik, van rajta egy bekapcsológomb, bekapcsolod, kezeled, oda se kell nézni, és tudod, hogy forog a kormánnyal, és tudod, hogy melyik küllő mögött van, ami a jobb alsó küllő.
Jó, és nem tudnám megmondani, hogy a tehénben forog-e a kormánnyal.
De forog.
Forog? Jó,
de figyelj, a tempomatot azt pont nem akkor használod, amikor a kormány tekered.
Ez mondjuk jogos.
Nincsen értelme,
igen.
Hogy a kormánnyal forog. Mindegy, szóval vannak ilyen nagyon
furcsaságok.
Bőrös?
Szépek a varrások?
Na, hát varrások.
Egyenes varrások vannak benne?
Egyenes varrások vannak.
A hátsó könyök lő a középső, a hátsó ülés középső könyök lőkókat? Nem figyeld le.
Tehát én azt állapítottam meg.
Ez egy angol autó egyébként.
De az Aurizban lefittyed.
Az Aurizban
én azt állapítottam meg, hogy a Toyotánál...
De most már nem, ott az is megjavult.
Azt is megjavult.
Most vittük vissza múlt héten.
Megtanultak varni a törökök.
Igen, én az új fészeket...
Mert az angol autó az jobb, mint a török?
Azt hiszem egyébként, hogy nem.
De nem az volt, hogy a minőségi problémák akkor kezdődtek, amikor...
De az angol autókkal kezdődtek a minőségi problémák, amennyire tudom.
De itt most nem minőségi problémákról, nem csak minőségi problémákról beszélünk, hanem egyszerűen baromira látszik, hogy a Toyotánál az Avensis az egy egészen más kategória, mint az Auris. Legalábbis nekem ez jött le.
Egy látens zászlós hajó.
Hát, igen. Ugyanaz a platform. Tehát, hogy
de például... nem látens módon ez a legnagyobb autó, amit kínálnak.
Hát azért a Land Cruiser...
Camry.
Camry az csak Amerikában van most már, másfél generáció óta.
Igen, de egy létező Toyota.
De a Camry az egy amerikai piacos Toyota, az rettenetesen is néz ki belőről egyébként. Olyan műanyagok vannak benne, ami
kis autóban.
Mindenesetre, ami viszont ez elképesztően bosszantó, egy ilyen szerintem tök jó kidolgozott, nagyon kellemes, nagyon élhető, nagyon old school autóban, a hangerőt szeretnéd állítani a rádión, és amikor igen, először hozzányúlsz a gombhoz, akkor van egy ilyen fél másodperces késedelem, ameddig reagál a egység, mert animációval akarja jelezni a hangerőt, és ameddig betölti az animációt, tehát így letekernéd a hangerőt, és akkor nem halkult le, akkor még csavarsz rajta, akkor elnémult, tekernéd vissza, tehát, és akkor ilyen spéter reagál
Jézusom,
mindig.
Jézusom.
És egyébként tényleg tehát így beleakadozik a saját animációba a fedélzeti.
Ez jó, ez érdemes rendszer. Volt.
Én az Auris-szal jártam, egy melegváltásban jött, és ugyanez. Tehát, hogy most már egyenesek a varrások, tök szép, ilyen...
Gratulálunk ezúttal is.
Hát figyelj, látszik a fejlődés.
Igen.
Lecserélték a műszerfal, a hülyeségeket, nagyjából, meg jobb minőségű anyagból.
Miért az a hatféle beömlő elől, azt kijavították?
Azt nem javították ki egyedül, ezt akartam mondani, hogy van két oldalt kerek beömlők vannak, amik faszák, és középen meg tudod, amikor bemész a használt autótelepre, és akkor ott vannak ilyen szomorúan összeakadt, kitörött lamellás izék, és ebben ugye egy-egy lamella van, és nekem ez a benyomás, hogy még olyan három lamella kitörött mellőle, és valamilyen csoda folytán ezzel lehet szabályozni a levegő áramlását. Nem tudom, hogy csinálták, hogy mi van mögötte, lehet, hogy egy iszonyatos ilyen fúvó komplexumok szabályozzák 3D-ben, hogy az úgy mozogjon, ahogy én azt az egyetlen nyomorult lamellát beállítom, nem tudom, de működik. Viszont van a fedélzeti rendszere, és bennem az fogalmazódott meg, hogy a Toyota mérnökei valószínűleg, akik ezt fejlesztették, nem néznek Top Gear-t. Mert ugye az első ilyen komoly elektronikai, rettenetes, nagy lukrafutás az autóiparban, az a Bengal-féle 7-es BMW-nek az iDrive bevezetése volt, és akkor volt az, hogy mondjátok már, hogy hívják, Jeremy Clarkson megy a 7-es BMW, és mondja, hogy fasza ez fasza, csak amikor megyek valahova, és akkor állítok egy fokot azon a rohadt klímán, elveszi a navit, hogy kiírja az egész teljes rohadt képernyőn, hogy most 20 helyett 21 fok, és ott vagy a kereszteződés előtt, és nem tudod, hogy mi van. Na, mit csinál a Toyota? 2015-ben, tehát vegyük észre ezt a 17, vagy nem tudom hány éve volt ez, ott van a rohadt nagy képernyő, és akkor fölveszi a teljes animáció izé, és akkor egy szám átugrik, természetesen ilyen 2 másodperc spéttel, hogy 20, és akkor 21. És akkor baszki, merre kell itt mennem, mert közben jön a kereszteződés, és nem. De ugyanakkor tudjuk, hogy amikor az első ilyen képernyős szar kijött, amikor én elsőt láttam, az a Prius 1 volt. Már abban is, ugye, volt alul a kis sáv, ott az azért felkúszott, és kész, el volt intézve, de nem, most animálni kell, és pontosan ugyanez a hülyeség van benne, meg hát arról nem beszélve, hogy más izét mutat a Navi, más sebességhatárt mutat a Navi rendszeresen, mint a táblafelismerő rendszer. Az megvan?
Nem, nekem a táblafelismerő az tök jól működött, mondjuk kicsit furcsa.
Jól ismerik fel a táblát.
Sőt, a túllépésnél pirosra változik, hogyha gyorsabban
így van, de nem aranyos. Az a Bibi, hanem az, hogy rossz az adatbázis a Navinak.
Ja, hát
tehát, ez... hogy ilyen tök más számok mutatnak, az egyiknél van, hogy 40, a másik meg azt mondja, hogy nincs semmiféle sebességkorlátozás, ami azért alapvető hülyeség, mert ha tudja, hogy városba mész, akkor ne írja már ki, hogy nincs.
Jó, de benne van a nevében, ez egy segéd, tehát ez nem a főnök, ez a segéd.
Figyelj,
a főnök,
értem én.
Figyelj!
Ezt én megértem.
Egy navigációs adatbázis.
De hogyha van egy tábla felismerő, meg van egy izé, akkor már három dolog között kell eldöntened, hogy mi van, a te memóriád, a táblafelismerő hülyesége és a navi hülyesége, és döntsd el, hogy melyik. Mert hát ha csak a kettő van, tehát az én memóriám van, és a táblafelismerő... Döntéshozatalok
végtelen sokasággal.
És akkor mi lesz ez? Hát inkább megyek 40-nel, és abból nem amikor, lehet baj.
Mint amikor kapott Zsóka a Lotus Ladies Cup-ba, ment a célegyenesbe, és akkor a végén egy rossz döntést hozott, mert úgy gondolt, hogy minél kisebbet fékez, annál gyorsabban megy majd a kanyarba, és nagyon jó mindenkit megelőz, így keletkezett a Lotus Ladies Cup legnagyobb tömegszerencsétlensége. Azóta hívjuk Kapó Joke a kanyarnak az egyes kanyart a Hungaroringen.
Jó, ugye? Egyébként most nagyon, nagyon sokat pocskandiáztuk, de én tényleg inkább dicsérni szeretném ezt az Anvelzinszt.
Te szereted ezeket a dízel kombikat, ez egy neked való.
Nézd, én megállapítottam, hogy egy ugye a saját nagy kék japán dízel kombimból átültem egy szintén nagy kék japán dízel kombiba, most ennél a tesztautónál.
Hány év differencia van a kettő között?
Hát 15.
Igen?
15 mondjuk még a Mitsubishi, hát mondjuk a Mitsubishi lemaradását hagyjuk, mert a Toyota is most olyan old school autót gyárt, mint 5 évvel ezelőtt mondjuk, vagy 10 évvel ezelőtt volt szokás, ami nekem tökre tetszik. Tehát nekem tökre tetszik, hogy rugózik
igen,
az autó.
Igen, ezért szeretem én a Sangyongokat, például ez a, mi is volt ez?
Tivoli.
A Tivoli is, meg mi a Rexton. Hogy az is, hogy annyira beülök, és a lámpát, tehát minden, ahogy fölkapcsolok, mondjuk én is ilyen tizenéves japán autókhoz vagyok szokva, és annyira jó az a retro, hogy semmi flick-flack, csak egy jó autó, amivel így megyek.
Meg mechanikusan is, tehát hogy az autó, tehát az a fejlődés benne van, hogy mondjuk sokkal csendesebb lett, ugye, mert azért a zajszigetelésbe fejlődött az autóipar az elmúlt 15 évet, tehát ez tökre csendes, rugózik, kényelmes az ülése,
azért
van benne vízhőfokmérő.
Egy Avensis 15 éve is csendes volt.
Ez csendesebb, Tibi.
Nyilván csendesebb, csak ott arra jobban odafigyeltek, mint az átlag. És egyébként én mindig sokat gondolkodok ezen a Toyota erények kontra hátrányok dolgon, és azért basszus, tehát hogy olyan erényei vannak ezeknek, ami nem evidens, amikor megveszed új autóként.
Igen. Tehát, hogy ezek nagyon jó használat autók lesznek, megint
így van.
Csak én úgy
tehát, hogy azt mondod, hogy például én nekem most már 16. éves az autó, és rohadt jó a fényezése, amit rohadtul nem tudsz, amikor megveszed újonnan, meg nem tudod, hogy az enyém alatt szerintem még a gyári kipufogó rendszer van.
És ez igazából hiba, mert egy jó autó olyan, amit mondjuk a BMW csinál, vagy a Volkswagen, ezek a modern turbók, hogy az első tulajdonosnak nagyon jó, és a másodiknak majd jön a kettős többengű lentkerék, meg az összes
csak, hogyha egy kicsit bele, tehát hogyha valami nem úgy jön össze, ahogy tervezték, akkor az első tulajdonosnál is befosik ez az, ami nem jó.
De én egyébként tapasztaltam hasonlót Mazdával. Volt nálam egy 3-4 éve volt az előző Mazda 3 szedán. Uh-huh. Ami egy csúnya autó egyébként, és beülsz, és borzasztó mindene.
És ilyen Toyotáson unalmas a vezetése.
Borzasztó mindene, ott még a fedélzeti rendszer olyan szinten primitív, hogy két darab különböző színű monokrom kijelző, egy kék meg egy zöld, vagy kék meg szürke, nem tudom, de ilyen eltérő méret, eltérő arány.
Plusz a sportváltozatban a piros.
Teljesen rossz, mint tehát a kezelhetősége, valamit csak a kormányról tudsz, valamit csak tekerővel tudsz, valamit csak hangvezérléssel tudsz, nem tudom. Egy ilyen kellemetlen dolog így belakni. És közben meg annyira nagyon-nagyon kellemes volt, utána együtt laktunk egy hétig körülbelül, addig volt nálam, és annyira egy kellemes, jól élhető, jó karakterű motorral, jó váltóval, tehát hogy egy csomó
ez
minden...
Ez semmi extra, csak jó.
Semmi igen, extra, csak igen. Jó, de ez nem tűnik fel az első pillanatban, mert beülsz mondjuk a kereskedésben, és ezeket a hülyeségeket látod meg először.
Hát meg itt és nagyon oda kell figyelni.
A japánoknál szerintem pont ez a fedélzeti rendszer dolog, ez nagyon nem volt központban, és pont olyan
dolgokra... És most nagyon nem megy így hirtelen.
Pont olyan dolgokra figyeltek, mint hogy csöndes legyen az utastér, és ezeket úgy tudja.
Hát meg, hogy kényelmes legyen az ülés, meg úgy, igen. Én egyébként, tehát az a furcsa, hogy tényleg belőle...
Milyen jó használt autók lesznek ezek tényleg.
Igen, tehát egy Mazda 6-os, amire ugye mindenki hanyatt esett tőle, mert hogy milyen gyönyörű a formája, mennyire sportos a futóműve. Én megkockáztatom, hogy szívesebben élnék együtt egy Avensis-szel, így hosszú távon, amelyik kellemesebben rugózik,
amikor csak közlekedni akarsz, nem autózni.
Amikor csak közlekedni. Tehát igen, így nagyon hajlamos az ember megdicsérni ezeket a sportos autókat, ezért is ment el a futómű hangolás ilyen sportos irányba.
Hát meg a Jávor szarvas teszt balhé miatt.
Igen, de alapvetően egy olyan autó, ami semmi extra, az úgy a hétköznapi életben lehet, hogy sokkal kellemesebb. Tehát így kell hozzá mondjuk egy lelki világ, persze, meg mondjuk úgy néz ki az autó, ahogy kinéz, de meg belülről is, tehát azért a beltér dizájnt azt hagyjuk, tehát az azért nem az erőssége.
De az az, ami nem, de hogy használni,
megszokod, kész, igen.
Én is, a fehérnek olyan ocsmány a belső, hogy elképesztő, ha most úgy friss szemmel próbálok ránézni, akkor be kell, hogy hányjak, de hát igazából nem érdekel, mert szeretem az autót, és hát
igen.
Ott van az a rettenetes műfa, ami még műfának is műanyag, borzalmas, de
igen.
Nem zavar.
És én azon gondolkodom, hogy tényleg most lehetne hosszasan pocskondiázni, tehát Pista írni a tesztet, biztos 6000 karakterben csak arról beszélne, hogy milyen undorító az a fabetét, és hogy nem illeszkedik az oldalkárpit a
műszerfalhoz. És akkor a tipográfiáról még nem beszéltünk.
És a tipográfiáról nem beszéltünk, mert ebbe is van még LCD kijelző a klímapanelen, tehát itt rengeteg mindent lehet kifogásolni.
Ez az hát extra az Amenzisben, mert persze, ugye az Aurisban nincs.
Igen.
És akkor ebből vannak ezek a full kéne.
Igen, tehát itt lehet a dizájnon rugózni, de alapvetően, hogyha megszoktad az autó használatát, szerintem egy nagyon kellemes dolog. És lehet, hogy ez egy családi kombinál, ez többet számít, mint az, hogy a tipográfia stimmeljen a műszeretségben.
Viszont egy valamit el kell mondanom még gyorsan, mielőtt kidobnak minket a stúdióból, hogy múlt héten voltam az új Astra bemutatóján, és ugye a megjövetelem másnapján már kint volt a cikk, úgyhogy egy-két fontos dolog kimaradt. Az egyik legfontosabb dolog az új Astrában, hogy abban is van sávtartó asszisztens, tehát az, hogyha elengeded a kormányt, akkor vezet helyetted. És volt a Volvo-ban, ugye az XC90-ben találkoztam én vele először személyesen, mert tök jó volt, azt hiszem, hogy 10 másodpercig vezetett, majd még 10 másodpercig pittyegett, és ízés után elengedte a kezed, és tovább nem vezetett. Akkor a 7-es BMW-ben azt hiszem összesen csak 10 másodperc volt az egész, és utána szó nélkül visszakúrta neked a kormányzást, tessék, menj a szalagkorlátra, én nem segítek. Volt a Volkswagen Turánban, abban kicsit tovább, az Astrában 1 percig vezet helyetted.
1 percig?
1 percig, stoppereltem, ketten voltunk Bús Pistával, a Playboy főszerkesztével, és akkor mikor ő vezetett, na mondom, jó van, mondom, ő még ilyet nem is próbált, és mondom, figyelj, próbáljuk meg ki a sávtartót, engedd el a kormányt, és először kicsit azért ő is félt, meg én is, de akkor látta, hogy milyen szépen vezet, és akkor aztán nyomkodtam a stoppert, és 50 másodpercnél szól, hogy ébresztő izé, nem csinálja ott, mint a Turán, hogy mikor már nagyon elégetlen egy kicsit ABS-el rád recegte, semmi, csak valami csipog, és hogy vezesse már barom, és 1 perc után adja vissza. 1 perc, az egy csoda. 1 perc alatt tényleg hátramész, főzöl valamit egy lakóautóban, és
szóval ez úgy van, hogy
szerintem már nagyon régóta
tudom, ráteszünk egy dobozos kólát.
Egy sörös dobozt ráteszel, és onnantól kezdve vezet magától.
Igen, mert érezni kell. Vagy csak úgy ilyen alsó madárfogásban egy lazár árakod a kezed, és ledőlsz szundítani, igen. Tempomattal mindezt, ez nagyon fontos.
Én azért nagyon várom, hogy mikor jönnek az első Darwin-díjas áldozatok így a sávtartó automatikákkal igen. kapcsolatban.
Igen, ez egy...
Ugye ez a legendás történet, amit a Darwin díj című filmben meg is énekeltek, hogy a lakóautós, aki ugye megmondták neki, hogy hát ez a tempomat ez olyasmi, mint a robotpilóta, és akkor hátra ment kávét főzni, de én valami hasonlót azért várok az autós társadalomtól most
és,
már.
És hogy a másik érdekes, ami az Astrában van, hogy megcsinálták ők is a Matrix LED-et, a Matrix LED-es fényszórót.
Megvették? Pontosítani?
Az olcsó változatot?
Igen. Hogy ez a szép az Opelben, hogy ők pár év spéttel, de a kategóriában mindig elsőként behozzák a luxus extrákat. És az ilyen nagy ilyen Balna Merci luxus extra mindig 2-3 év, és már meg tudod venni Opelben, és hogy most ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez már benne van az Opelben, és hogy valami olcsóbb dolog, ami ugyan nem tudom mennyibe került az Opel előző generációjánál a Big Xenon, csak kérdeztem a Dánost, a PR-est, hogy mennyi lesz, és mondta, hogy most így fejből nem tudja, hogy amennyi a Big Xenon volt, plusz valami 120 euró, tehát gondolom, hogy ilyen 600 ezer forintos felár lesz. Ez, ami kitakargatja ugyanúgy, nem tud sziluettet kitakarni, mint az Audi, tehát nem tud árnyátékot produkálni neked, egy spejbl és hurvinyeket nem bávozz el az országúton, de a szembesávot, meg mit tudom én, szóval...
Az Opel ezt egyébként érzi, hogy a világítás rohadt fontos az embereknek. Tehát,
de jó világítanak az Opelek? Én erre nem
én nekem erről van egy megosztó véleményem.
A sima
alapszenon az valami borzadály. Tehát ott az világít a picsába el, már bocsánat.
Az aktív az még szarabb.
Több
ami?
Izé,
Én nekem, bocsánat, helyezd be Tibi, aztán majd én elmondom.
Mindegy, és én nekem az volt, hogy viszont az Opel hozta be, és ahogy mondtad, hogy először volt ez az automata refi. Az volt az E-Merciben és az Insigniában. És akkor utána volt, hogy jött a Matrix, ami tényleg szintén csak ezekben a prémium autókban, és akkor most van az Astrában, ezt tök jól csinálják, és én szerintem az aktív lámpa az sokkal jobb volt, mert az aktív Xenon az nagyon sokkal jobb volt az Insigniában. Tehát így ment előttem a kis Wagoner Plus, és azon tudod, az a jó sík forma, és akkor látod, hogy hogy veszi le a lámpát, meg minden, az tök jól csinálta. Tehát, hogy pont ezt a vakítást.
De mi fajta bandira az Astra világításban, vagy Opel?
Egyszer egy Astra kombi volt nálam, csak így egy estére, és arra emlékszem, hogy egy kicsit göröngyösebb úton mentem, és ugye az megpróbálja mindig belőni úgy a magasságot, hogy ugye ne vakítson soha, tehát ne emelje túl magasra.
És ugyanúgy késik, mint amikor a Toyota animálni próbálja.
Exakt. Klímát? Pontosan ugyanaz a jelenség.
Hogy az nagyon jó, az nagyon praktikus gödörbe, tempónál.
Egy mit tudom, fél másodpercig a teljes szembejövő forgalmat bevakítod, akkor rájön, hogy hú, ez most túl magasan van, lecsapja a fényszórót, hogy maga elé 5 méterre világít, akkor még visszarugózik az autó normál állapotba, mert egy puttonyos, ugye egy Astra kombiról van szó, akkor nem látsz semmit 2 másodpercig, mert sötétségbe vezet.
Ez a lassú az elektronika.
Igen.
Tehát, hogy egyszerűen ennyi
ezt
az
inkább
időtényező.
Hagyták volna a francba. Inkább bele se tették volna.
Ez már általában spórolás faktor egyébként. Tehát lehet, hogy ugyanaz a rendszer az Insigniában egy picivel drágább, egy picivel igényesebb, gyorsabb motorokat használ, és már működik, és még az Astrából kispórolnak, nem tudom, 100 eurót.
Itt, akkor... De nem 100 eurót, basszus, hát miről beszélünk? Hát
akkor 50-et.
Egy mobiltelefonban egy gyorsabb processzor 20 forinttal többe kerül.
Tényleg. Rakjanak bele egy ilyen négy magas androidos kínai
fos. Nem a processzorra szokott a baj lenni, hanem az a konkrét mozgató motorok szoktak lassúak, meg gyengék lenni.
Hát a fényszórónál igen. Igen.
Igen.
Hát az is előfordul. De
hát azért
az
rakjanak rá más áttételt.
Azt sose tudod, mert ez itt is ilyen adatbuszon mennek a dolgok, igen. És annak is nagyon ki van számolva a kapacitása. Igen. Tehát, hogy hát most éppen a klímának mennek az adatai, szépen besorolja mögé. Ezt igen. Sose tudod, hogy ez hogy van felprogramozva, tehát azért ez komoly optimalizálás. Ez.
Igen, de tökre kíváncsi lennék, hogy
az, aki... Elektronika lenne a szűk keresztmetszet.
De ki hagyta jóvá ezt? Tehát ezt azért eléggé egyszerű észrevenni egy hangerőszabályzót, vagy egy ilyen...
Igen, ez
fáziskésésen működő, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy jó van, gyerekek, mehet ki.
Ez a költségosztály volt.
Ja, pont ezt akartam mondani, hogy a pénzügy, igen, végül
nagyon sokszor előfordul egyébként autóiparban, akár még gyártót nézed, hogy megcsinálják a mérnökök jól, de az egy kicsit drága a költségtervezőknek, tehát van egy ilyen osztály, akik szintén mérnökök egyébként, csak valami technológusok, és azt mondják, hogy ez itt drága lesz, akkor cseréljük le egy olcsóbb megoldásra. És addig olcsítanak, amíg még éppen jó, de előfordul, hogy túlfut a dolog, és úgy látszik, hogy itt, tehát ez is benne lehet simán egy ilyenbe.
Hiszen tudjuk, tegnap kaja közben beszéltünk a kiváló Borgwardról, aki azzal volt híres a 60-as évekből, hogy ő nem költségkímélő megoldás, vagy ott volt a DeLorean, ahol a Jack DeLorean azzal vezekelt ugye a bűneire a Chryslernél, vagy hol volt ő igazgató?
Nem, azt hiszem. GM-nél volt.
Vagy a General Motorsnál.
Mondjuk még be Fordot, és akkor már biztos.
És annyira túlkompenzált, hogy a végén ugye rozsdamentes karosszéria, hogy ő most vezekel azért a sok tervezett avulásért, és azért a költségvetési döntésekért, amit ott hozott, és majd most ő csinál egy olyan autót, ami ennek az antitézis, és ezek úgy belállnak a földbe, hogy a végén ugye FBI ügynököknek próbálsz kokaint eladni, hogy valahogy tehát ezt a gyártási költségeket. Igen. A Borgward az nem
igen,
tudom,
és a vicces benne az egyébként, hogy a híres DeLorean, az csak kívülről a rozsdamentes acélja. Alatta...
Belülre raktak egy rozsdásodó réteget?
Alatta nem minden, tehát vászszerkezet az nem, ha jól tudom. Tehát, hogy ezek azért szétesnek. Ez olyan, mint a Trabant műanyag karosszéria, az alatt is acél van.
Ami szét is rohad.
Ami szétmegy, és maradnak a külső karosszéria.
Már hogy milyen acél, nincsen, van egy ilyen térbázat, tehát vannak a karosszéria, mert igen.
A Trabant Space Frame, persze.
Van egy Space Frame?
Persze, levetkőzteted, és ott van egy autó, ami ugyanúgy üzemképes, csak nincs oldala.
Tehát a tetőoszlopokban, az ABC acél. Oszlop az még vas,
és Billy acél, mondjuk. Aha. Ugye nálunk ezt mondták a mi Szerkó tanszéken, hogy amikor bejutott, hogy nem tudom én milyen rugó acél, persze a Billit meg Billy acélból, hát a Trabant az biztos Billy acélból van. Mert viszont ez fixen, hogy fixun ziher, hogy elrohad.
Hát a Trabant egyik fontos rohadási pontja volt a hattyúnyak, azt hiszem, ami acélból van. Illetve ami van. A motortartó, azt hiszem.
Ez ahol be van, igen, ez egy ilyen nyúlvány.
és az úgy leszakadt néha, de ügyes trabantos ezt...
Volt hozzá javító elem.
De egy vas darab, igen, amit rágetszett. Na és a, ami a win-win szituációnk a Bandival másik része, hogy én viszont elvittem a Peugeot RCZ-R-t, és én meg azzal vagyok nagyon boldog. Érzed, a Bandi tegnap nulláztam a... Én nem hülye vagyok, te mutattad meg, hogy lehet az átlagfogyasztást kinyerni a komputerből, én nem találtam meg a megfelelő gombot a jobb oldali bajusz kapcsoló végén, és most nagyon bátran le is nulláztam a fogyasztást, olyan kis fogyasztást mutatott, hány kilométerre? Egy pár százra, azt hiszem, az átlaga volt, de valami városi átlag, mert 37 km per órás átlag sebességre, tippeljetek, hogy a 270 lóerős Peugeot RCZ-nek mekkora átlag?
10-2.
7-2.
9-1, ugye? 9-1.
Valami ilyesmi, igen.
És most nulláztam, és nagyon keveset mentem vele, és a nagy rész hideg üzemben, és bejöttem ide a szerkesztőségbe, 3 kilométeres út, és most is már 10 alatt van. Szóval egyfelől elképesztően keveset fogyaszt, másfelől botrányosan megy, tehát mint a sakál. Tehát igazából oda akarok kiukadni, hogy a Future Classic rovat, szerintem a kettes Laguna az is egy Future Classic lenne, a kevesebb lett, mert annak annyira jó a formája, tehát igen, az egy annyira UFO lesz, hogy hogy képzelték az űrkorszakot 2000-ben körülbelül, és az szerintem az majd a jövőben nem létező Liner György autótípusok, amikor majd a 100 év múlva a gyerekek ott lapozgatják, akkor basszus,
hát de egyébként meg a Laguna Coupé is benne lesz számában, a következő Laguna Coupé.
Meg az is, és tegnap a Bandinak kellett vezetni az RCZ-t, hogy még a fotózásban segítsen, és akkor hazafelé vezetett, és na, kérdezgetem Bandit, hogy mit szól hozzá, mert én mondtam neki, hogy szerintem, hogy a TT és e között kéne választanom, nekem nagyon tetszett a TT, de simán ezt az RCZ-t választanám inkább, mert hogy ez egy ilyen nagyon stílusos valami, tehát ez úgy néz ki, mint egy szupersportautó, ez egy ilyen, tehát formára...
Egyébként az a vicc, hogy ugye ez az alap, ugyanaz az alapforma. Tehát amikor így megjelent, akkor azt mondtuk, hogy ez a Peugeot TT-je, ez az autó. Tehát ez a tetői, meg minden hasonló.
Előrébb van tolva a kabin.
Na mindegy. És,
az RCZ-ben?
És én azt mondom, hogy az a Peugeot, mondjuk azt, hogy ugyanabból az alapötletből sokkal többet hozott ki az RCZ-vel, mint mondjuk most a harmadik TT generáció.
Meg ott nem voltak ilyen szigorú elvek a formában.
Az a vicces, ezzel az egész autóval kapcsolatban, hogy profilból úgy néz ki, mint hogy a középmotoros.
Pontosan,
lenne.
Igen.
Közben egy ormotoros első kerékhajtású kutya közönség.
Igen, és ezért olyan szupersportautós, mert a szupersportautó középmotorosak
igen, szoktak igen, lenni. Igen. De egyébként egy közönséges, átlagos autó alja van. Tehát vagy
igen, én meg is lepültem, amikor az Assur vagy a Bandi mondta, hogy ez egy Peugeot 308-as
az
platform.
Az generáció, igen.
És hogy az benne a nagyon érdekes, pont magyarázom a Bandinak, megyünk kifelé a Szentendrei úton, hogy azt szeretem benne nagyon, hogy egyfelől irtozatosan élénkkel reagál a kormányra, tehát nagyon jó a kormány, nagyon jó a futómű, tehát irtozatos magabiztosan lehet cikázni vele, elveted a gázt kanyarba, fékezhetsz, adhatod.
És mit kihoznak a franciák egy szaros, csatolt, lengőkaros futóműből, az meg aztán a minden.
Igen, és várj, hogy minden mellett kényelmes is, és ugye Bandi a szerkesztőségi futómű tervező guru, aki ráadásul még egy Mareából is ugye embert faragott, és mondta, hogy hát nem kell ez nem kell ez nagy flikflak, hogy azt mondja, annyi, a Peugeot 308 ide vagy oda, hogy ez az alacsony súlypont. Csodája, hogy ugye az ellentétes effektus, mint a SUV-okban, hogy egy ilyen hobbi terepjára azért lesz szar, mert magas, ezért kemény rugó kell, kemény lengés csillapítóval, és ezért hiába magas, idegesítően ráz, ez pedig, mint a Honda S2000 vagy az MX-5-ös, hogy irtózatosan gyorsan tudsz kanyarodni, ugyanakkor pedig nem rázza ki a beledet, és ezt rettenetesen jól csinálja. Annyi volt, hogy a Bandi azt mondta, hogy szerinte sok a 270 lóerő, mert őt idegesít nagyon a torque steering, hogy cibálja a kormányt gázadása. Engem nem zavar, mert nekem van ez a Ben Hur elméletem, hogy
legalább érzed, hogy történik valami.
Igen, hogy ugyanez, hogy az ókori kocsi hajtóknak is elől a gyeplőt rángatta a ló, tehát az, hogy hátul hajt egy kocsi, az csak egy ilyen átmeneti hülyeség, tehát az nem, tehát épp az a megcsúfolása. Látszólag az egy nagyon sportautós dolog.
Képzeld, hogy hátul milyen hajt... konfliktus volt, amikor a lovas kocsikat motorizálták, ugye?
Igen. Hogy mi az, hogy hátul hajt, igen. Tehát a Traxion Avannal végül is visszaállt a...
Így van, a világ rendje.
Na mindegy, és abban aztán megegyeztünk a Bandival, hogy még nem néztem meg a konkrét árakat, de hogyha valaki tényleg akar venni egy olyat, ami már most klasszikus, és 10 év múlva annál nagyon ritka is lesz. Most is elég ritka. 10 év múlva, 15 év múlva milyen menő lesz egy ilyen RCZ-vel beállítani bárhova,
hogy nem az RCZ-R-t kell megvenni, ami ugyanúgy egy 1.6-os Prince motor, hanem a 200, nem tudom hány, 200 lovas alapmotort, mert az is pont elég gyors, és most azóta, mióta Bandi ezt mondta, figyelgettem is, hogy igazából ilyen 4-4500-as fordulat körül, akkor lett ilyen 170-200 ló körül, hogy akkor megy a legszebben tényleg, és ebben van egy ilyen extra szolgáltatás, hogy kitépi a kezedből a kormányt, ha még tovább nyomod a gázt. De egy nagyon jó kis autó, leszámítva a belsét tényleg, hogy az egy mekkora vicc az a fejegység, ami benne van a 15 évvel ezelőtti PSA Boomslick.
Igen. Jó, és az, szép a bőröm műszer, vannak ilyen kis kerek műszerek, igen. Szerintem egy tök hangulatos dolog.
Nagyon jó, és rendesen össze van rakva, ugye magnás tejer, összeszerelés, szóval lehet, hogy 15 év múlva veszek egy ilyet, és majd elviszem a Novothoz, hogy pucolja ki, dióra szerint a motorját. Na jó, nagy meglepetésünkre és talán hallgatóink elégedettségére nem rúgtak ki minket 53 percnél, hanem kitölthetjük az egy óránkat, nem tudom, mi van, lehet, hogy késnek az Inforádió Aréna című műsorának felvételéről. Minden esetre jövő héten Tannis hősei lesznek az égéstér előadói, és végre megtudhatjuk, hogy most már, hogy, illetve addigra, hogy a Csikós aludt néhányat erre a nagyon nehéz kimondani ezt a Toyota Mirait, mert mindig Mazda Mirait akarunk mondani mindnyájan, hogy vajon beleszeretett-e tényleg. Úgyhogy tartsanak velünk akkor is.